Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Jó napot kívánok, a mai szerkesztő Csarkadi Pétert hallják. Az éghajlatváltozási kormányközi testület, azaz az IPCC augusztus 9-én publikált 6. értékelő jelentés első fejezete minden eddiginél világosabban mutatja be, hogy mi vár ránk, amennyiben az emberiség nem hagy fel a klíma és természet romboló tevékenységekkel. A beszámoló az éghajlatváltozásról összegyűlt eddigi tudományos eredményeket összegzi, és minden eddiginél borúsabb képet fest. A világ vezető klímatudósai által elkészített beszámoló leírja, hogy a jövőben egyre több és súlyosabb extrém időjárási eseménnyel kell szembenéznünk, és nem zárható ki a jégtakarók összeomlása, valamint az óceánok áramlásainak változása sem. A hírt a Greenpeace Magyarország tette közzé 2 napja, és a szervezet azt várja a döntéshozóktól, hogy hazánk is tegyen végre érdemi lépéseket a klímaváltozás mérsékléséért, és ezért arra szólította fel a jövő évi választásokon induló miniszterelnök jelölteket, hogy legkésőbb augusztus 31-éig mutassák be a zöld programjukat. Mai beszélgető partnerem Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampányának felelőse. Hát akkor kezdjük a legfontosabb megállapításokkal, hiszen itt ugye a világ legjobb tudósai adták össze a tudásukat.
Azt kell tudni erről a jelentésről, hogy nagyon sok tudós dolgozik azon, hogy az előző 6-7-8 év, ugye utolsó ilyen jelentés az IPCC-nek 7 éve jelent meg, de a hasonló légkörváltozásoknak a fizikai hatásaival foglalkozó fejezet 2013-ban készítették, tehát 8 éve ezelőtt készítették. És aztán sok tudós, aki ül ebben a kormányközi testületben, ők az azóta megjelent tudást összetételt, nem új tudást állítanak elő ebben a jelentésben, csak összegzik azt, ami az elmúlt években megjelent, 14 ezer tudományos munka összegzéseként hivatkoztak erre a jelentésre.
Hát akkor nézzük a legfontosabb megállapításaikat.
Igazság szerint az az érdekes, hogy az IPCC jelentésnek a történetét megvizsgáljuk, akkor milyen a szóhasználata ezeknek a jelentéseknek, és jellemzően ugye tudományos bizonyosságokként és azoknak a szintjével igyekeznek bemutatni a rendelkezésre álló tudást. Így aztán ilyen kifejezésekkel találkozunk, hogy közepes bizonyosság, nagyon nagy bizonyosság, alacsony összefüggések és alacsony valószínűség és egyebek, ilyenekkel találkozunk. Most viszont eljutottunk már oda, hogy a IPCC kimondta, hogy a légkör melegedése az egyértelműen az emberi tevékenységnek köszönhető. Korábban ugye nem mondott ilyet. Az utolsó jelentésben 2014-ben azt mondta, hogy rendkívül magas a valószínűsége. Most pedig már azt mondja, hogy egyértelmű. Valójában persze ezt már régen is lehetett sejteni, lehetett tudni, hogy egyértelmű az összefüggés. Csak hogy ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire kell komolyan venni a tudósok figyelmeztetését. Hát de most már azt jelenti, hogy gyakorlatilag 100%-os bizonyosságunk van arról, hogy igen, az emberiség okozza a bolygó felmelegedését. Most már a tudomány is ezt állítja, nem csak aktivisták és nem csak környezetvédők. És innen fakad az az erős nyelvezet, amit a tudósok használnak, hogy a 100%-os a bizonyosság abban, hogy ezt mi okozzuk, akkor viszont nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy a rossz tartó folyamatokat megállítsuk, és komolyan vegyük ezt a figyelmet.
Hát ugye ez azért a klímaszkeptikusoknak is szól, mert ők is hallhatják néha hangjukat, hogy hát ez hülyeség, nem is az ember miatt van, mindig voltak ilyenek a földtörténet során. Aztán utána persze nyilván cáfolják a tudósok, de hát erőteljes pénzügyi érdekek is vannak a háttérben, akik nem szeretnék azt, hogy kiderüljön, hogy ez valóban az emberi tevékenység következménye.
Hát ugye, ezeken a vitákon már nagyon-nagyon régóta túl vagyunk, hogy van-e fölmelegedés vagy sem. Gyakorlatilag ez már 2000-es évek közepére teljesen a tudományos bizonyossá vált. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy nincs időnk most már olyan vitákat lefolytatni, hogy de a dinoszauruszok korában ilyen meg olyan volt az éghajlat, és a többi típusú butaságokra egyszerűen nincs időnk, hogy ezekkel foglalkozunk. Egyetlen kérdés van mindenki előtt, az, hogy hogyan járul hozzá, hogy a klímaválságot, a klímaváltozásnak a mértékét csökkenti. Nem lehet mutogatni újjal egymással, nem lehet mutogatni újjal arra, hogy mi korábban már mennyi mindent megtettünk. Mostantól csak az számít, hogy a következő 1-2 évtizedben mekkorát lépünk, mennyit vágunk a kibocsátásainkon, hogyan alakítjuk át az életünket, a fogyasztási szokásainkat, és a többi, és a többi. Ez tulajdonképpen nemzetállami szinten, regionális szinten, egyéni szinten is igaz. mostantól csak az számít, hogy hogyan igyekszünk megmenteni magunkat klímaválságnak a hatásaitól. Egyre egyértelmű és egyre világosabb, hogy mi vár rá, akkor, hogyha nem lépünk időben és megfelelően.
Hát ugye itt vannak a makacs tények. Az éghajlatváltozás üteme példátlan az emberiség történelmében. A felmelegedés 1 Celsius fok körül volt a 2011-2020 közötti időszakban az ipari forradalom előttihez képest. Aztán itt van egy másik is, hogy az utolsó 5 évben 16 és 2020 között volt a legmelegebb a Föld felszíne 1850 óta. Hát ezt meg mondjuk tapasztaljuk is mindannyian, a saját bőrünkön.
Ezek a számok azt jelentik, hogy az 1850 és az 1900 közötti időszakhoz képest emelkedett nagyjából 1,1 Celsius fokkal a Föld hőmérséklete. Ez, amit biztosan tudunk, mert ezt már megfigyeltük. Viszont az is látszik, mind a Föld hőmérsékletének az emelkedéséből, mint pedig a tengerszint emelkedéséből és a jégtakarók óvadásának az üzeméből, hogy ezek a folyamatok nem lineárisak, hanem gyorsulnak. A Föld felmelegedése is egyre gyorsul. Az utolsó 5 év volt a legmelegebb az elmúlt gyakorlatilag másfél évszázadban. Teljesen egyértelműen látszik, hogy nem kell klímatudósnak lenni ahhoz, hogy ezeket a számsorokat, ezeket a grafikonokat megértsük, és megértsük a figyelmeztetést. De ha az nem elég, akkor tényleg elég kell egy kicsit körülnézni, és elég csak az idejárat megnézni, hogy az hogyan alakult. Gyakorlatilag úgy, ahogy már legalább 20 éve mondjuk, hogy ezt fogja hozni a klímaváltozás. Hosszú, forró, száraz időszakok fognak következni, amelyeket egymástól viharos, nagyon csapadékos villámárvizekkel és pusztító viharokkal jellemezhető rövidebb időszakok fogják szegélyezni, amelyek egyrészt pusztítanak, másrészt az is látszik, hogy a csapadék eloszlás is megváltozik, lehet, hogy éves szinten ugyanolyan csapadék fog esni, ennek viszont jelentős része ilyen brutális esőzések és villámárvizeket okozva esőzések formájában fog jelentkezni. Egyszerűen összességében nagyon sok újdonság nincsen, pontosan az történt idén nyáron, amire számítani lehetett a korábbi jóslatokos megállapításokból. Most annyiban változott ez a tudás az IPCC jelentésével, most még sokkal biztosabb a tudásunk. Ugye, ahogy mondtam, egyértelműnek nevezték azt, az emberiség okozza a felmelegedést, és azt is egyre erősebb bizonyítékok támasztják el a tudósok szerint, hogy az extrém időjárási események száma növekszik, és a súlyossága növekszik, és hogy ezt is az emberi tevékenységnek köszönhetjük, erre is egyre erősebb bizonyítékok vannak.
Hogyha nézzük a híradásokat, hát nap mint nap szembesülünk azzal, Csehországtól kezdve, ugye a Nyugat-Európában ezek a hatalmas nagy villámárvizek, most éppen a Mediterráneum fele ég, iszonyatos károk vannak mindenfele, tehát ez teljesen egyértelmű, de ugyanakkor, ami még ennél is hosszabb távon riasztó megállapítása ennek a jelentésnek, az az, hogy nem zárható ki a jégtakarók összeomlása és az óceánok áramlásainak változása, beleértve a golf áramlat leállását is. Hát ez mondjuk nagyon direkt be Magyarországot, azaz minket is igencsak érint.
Úgy van. Azt kell érteni, hogy az 1,1 fok lehet, hogy nem tűnik soknak, de mégis azt látjuk, hogy már most klímavészhelyzetnek nevezhetjük azt a helyzetet, amivel vagyunk, hiszen már most katasztrófákat okoz a klímaválság, és ugye nem csak távoli kontinenseken, távoli országokban, amiket nem is érezhetünk sajátunknak, ez látni kell, hogy a jégkár, a viharkár pusztítása és a hőhullámok pusztítása, itt csak egy közbevetés, hogy Magyarországon egy hőhullámos időszakban átlagosan 15%-kal megnövekszik a halálozás. Mindez azt jelenti, hogy igenis már most minden ember érintett a földbolygón a klímaválság hatásai révén. A lehető az legjobb az lenne, hogyha holnapra sikerülne megállítani az 1,1 foknál a felmelegedést, már annak a következményei is ugye károsak, és nagyon sokáig velünk lesznek. Hát mit várhatunk attól, hogy a további felmelegedést engedélyezünk, már pedig jelenlegi cél az, hogy legfeljebb másfél fokig engedjük a hőmérsékletet felmelegedni. Ez nem egy könnyen teljesíthető cél, de azt is látni kell, hogy még azzal is növekedni fognak a káros és a súlyos és káros események, de még mindig jobb a helyzet másfél foknál, mint 2-2,5-3 foknál köszönne ránk. A golfáramlás leállásával kapcsolatban egy nagyon jelentős elmozdulás történt a klímatudósoknál. Még a 7-8 évvel ezelőtti jelentésben úgy fogalmaztak, hogy alacsony a valószínűsége annak, hogy az évszázad végéig leállna a golfáramlás. Most már azt mondják, hogy nem zárható ki, hogy le fog állni. És ez elég erősen aggasztó mindenféle szempontból, hiszen az a viszonylag kellemes klíma, amit Európában élünk, és ami egyébként ugye, a golfáramlásnak egy nem csak Európára van hatása, hanem gyakorlatilag egy ennél sokkal-sokkal nagyobb kiterjedési területnek, majdnem az egész északi féltekének a időjárásának a végéghajlatára hatással van. az, hogy ilyen kellemes körülmények között életünk itt Európában, azt döntően a gólfáramlásnak köszönhetjük. Ennek a leállása nyilván gyökeresen felborítaná a teljes légköri cirkulációt és egyebeket, amelynek a hatásbecslésére most nem vállalkoznék, hogy akkor mi történne itt Európában, az mindenképpen valószínűsíthető, hogy nem ennek kellemes. Ugye azt kell látni és érteni, amikor arról beszélünk, hogy egyre melegebb van, egyre szélsőségesebb a csapadékjárás, egyre súlyosabb időjárásokra számíthatunk, egy súlyosabb időjárási eseményekre számíthatunk, óvadnak a jégsapkák, stb. Hogy az a kép, amit mi tanultunk az iskolában, az a kép, amit kialakult bennünk, amikor a természetfilmeket néztük a televízióban, hogy az a világ már tulajdonképpen már most elmúlt, már most olyan mértékben megváltozott, hogy már most nem beszélhetünk gyakorlatilag arra a világról olyan értelemben, ahogy azt mi korábban ismertük, és ez igen, nagy mértékben megváltozott, és gyorsuló ütemben változik, és ebbe beleférhetnek olyan extremitások is, hogy el fog fogyni az összes jég mondjuk az Alpokban, nem lesznek gleccserek, beleférnek olyan dolgok is, hogy az óceánok szintje fél-egy méterrel is megemelkedhet, belátható időben néhány évtizeden belül, és beleférhet az is akár, hogy egyszer csak az a gólfáramlás úgy dönt, hogy akkor ő most le fog itt állni. Bármennyire is valószínűtlennek tűnik ez még most, én azt gondolom, hogy nem lenne szabad megvárni azt, hogy újabb és újabb olyan fordulópontokhoz érünk, amelyekre azt mondják már a tudósok, hogy hát ideg eljutottunk, na ezt már nem lehet visszafordítani, egy csomó mindent még vissza lehet fordítani, de ezt már nem. Igazság szerint meg kéne állítani mi hamarabb ezeket a jelenségeket, ugyanis bármennyire is alapos tudásunk és mély tudásunk van arról, hogy mi történik a Föld klímájával, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent mi mindig nem tudunk, és nagyon sok mindent meleg közben ismerünk fel és tanulunk. Például az, hogy ilyen gyors ütemi változások lesznek, egy egyszer csak hirtelen felgyorsul ütemi változás indul be, erre lehetett számítani, de igazán szembesülni vele, és ennek az ütemét megtapasztalni, ez igencsak ijesztő mindenki számára, a tudósok számára is.
Ugye ez a bizonyos másfél fok, amit sokszor hallunk a hírekben, tehát ugye itt arról van szó, hogy ha a mostanihoz képest, másfél, vagyis hát mondjuk a 20 évvel ezelőttihez képest, másfél fokkal megnő a globális hőmérséklet, akkor az után már ezek a problémák sokkal gyakoribban fognak megjelenni, és hogyha még több lesz, mondjuk 2 vagy akár 3, akkor azok már visszafordíthatatlan, beláthatatlan, tragikus következményekkel járhatnak. Nagyjából ez így lefordítva. De hogy azért az utóbbi időben én elég sok ilyen elég pessimista jóslatot, becslést olvastam, amik azért arról szólnak, hogy hát bizony az emberiség képtelen az önmérsékletre, a széndioxid kibocsátásra, mert az ipari teljesítmény fontosabb, ezért aztán inkább reális az a 3, mint a másfél.
Annak viszont, hogy a katasztrofások lennek a következmény, ez most már teljesen egyértelmű. Ugye korábban 2 fokban határoztak meg a tudósok azt, ami még tolerálható lenne az emberiség számára, és most nem a biológiai értelemben 2 fokos emelkedésről beszélünk, hanem arról, ami ennek a 2 foknak a hatását jelenteni az éghajlatra és az életünkre, a mezőgazdasági termelésre és nagyon sok minden másra. Most már tudjuk, hogy a 2 fok az túl sok, és a 1,5 fok sem jó, hiszen az 1,1 fok sem jó már, a 1,5 fok az rosszabb, de a 2 foknál még mindig jobb. Most ha megnézzük, hogy hogyan állunk, akkor hogy milyen vállalásokat tettek eddig az országok, akkor azt látjuk, hogy azok teljesülnek, feltegyük fel, hogy teljesülnek, nem olyan acélosak ebben a tekintetben az ország, hogy teljesítik a vállalásaikat, de tegyük fel, hogy teljesítik, akkor az évszázad végéig is, akkor is 2 és 3 fok közötti felmelegedéssel számolhatunk, feltételezve, hogy nem lesznek meglepetések, és lépnek be olyan visszacsatoló folyamatok, amelyek még jobban felgyorsítják a folyamatokat. Viszont, hogyha ezek csak a vállalások, hogyha a jelenlegi kibocsátási szinteket veszik alapul, és abban nem következik változás, akkor az évszázad végéig akár 4-5 fokkal is felmelegedhet a Föld, én ezt nem akarnám ecsetelni, hogy az mivel járhat. Ezért nagyon fontos, hogy legalább ezt a 1,5 fokos célkitűzést vegyék az országok komolyan. 6 évvel ezelőtt a párizsi éghajlatvédelmi konferencián állapodtak meg abban az országok, hogy nagyon jó lenne 1,5 fokba limitálni a felmelegedést. Hát itt az idő tényleg, hogy belálljanak az országok, és év végén, novemberben megrendezésre kerülő következő klímakonferencián megtennék azokat a vállalásokat, amelyekkel a 1,5 fokos célkitűzést tényleg teljesíthető.
Illetve hát az ígéreteket betartanák, mert az ilyen konferenciákon általában ugye laikus szemmel mindig az jön le, hogy hát persze mindenki mindent megígér, vagy igyekszik szép nagy ígéreteket tenni, aztán utána, amikor ezt apró pénzre a gyakorlatba kell váltani, hát akkor most ezt ezért nem tudjuk megcsinálni, mert a, nem tudom én, a szénlobbi erősebb, az ilyen lobbi erősebb, az olajlobbi, meg hát marha nehéz átállni, mert akkor csökken a GDP. valahol a gazdasági érdekek végső soron mindig felülírják a racionális érrendszert.
Hát összességében azt lehet mondani, hogy a kifogásokat tényleg tele van a padlás, és hogy az most itt tartunk, az tényleg annak köszönhető, hogy eddig csak a kifogásokat kerestük, és nem voltunk hajlandók megérteni, hogy milyen fenyegetést jelent számunkra az éghajlatváltozás, a klímaválság. Na most a gazdasági számításokból úgy látszik, hogy mindig kifelejtik azt a dolgot, hogy mennyibe kerül majd egy igazi klímakatasztrófa az emberiség történelmében. Milyen összegbe kerül. Ha ezekkel vetjük össze azt a költséget, amiben az átállás kerül, és egyébként az átállásnak a költségei, valljuk be, egyre alacsonyabbak, hiszen látjuk, hogy a nap és a szélenergia például egyre olcsóbbá válik, közben azt látjuk, hogy mi mindig dollár 100 milliárd, 10 milliárdokat támogatják a fosztis energiahordozókat, tehát nagyon sok mindenhez hozzá lehetne nyúlni, sok szentehénhez, és akkor kiderülne, hogy az átállás költségei nem is biztos olyan nagyok. Érthető, hogy a politika fél a döntéseket hozni, és a status quo-ból kilépni, megváltoztatni, az mindig felfordulásra jár mindenféle értelemben, és az veszélyezteti a politikusoknak a pozícióit, akár a politikai stabilitást is veszélyeztetheti, de könyörgöm. Tehát annál jobban a politikai stabilitást, mint hogy lecsapnánk egy globális klímakatasztrófa, azt hiszem a semmi nem fenyegeti jobban a politikai stabilitást, mint egy ilyen helyzet. Ezeket kell mérlegelni, ezeket kell megérteni, nem csak a döntéshozóknak, hanem mindannyiunknak, hogy mindannyian érintettek vagyunk, ennek érintettjében ennek a folyamatnak minden okozói vagyunk, tulajdonképpen ennek a folyamatnak az életmódunkkal, és ezért mindannyian felelősök vagyunk abban, hogy megváltoztassuk ezeket a folyamatokat.
Ha már politika, ugye ti, tehát a Greenpeace Magyarország azt kéritek a miniszterelnök jelöltektől, hogy augusztus 31-ig igenis mutassák be a közvélemény előtt, hogy milyen zöld programokat kínálnak, aztán persze az más kérdés, hogy majd aztán abból mi fog megvalósulni. Ezt hogy áll? Kaptatok már valakitől zöld anyagot, tehát miniszterelnök jelöltől?
Több visszajelzést is kaptunk, amelyben megígérték, hogy megkapták, köszönik és küldik. Ugye augusztus 31-ig kértük, hogy küldjék ezeket a programokat. Karácsony Gergelytől kaptuk meg egyelőre a teljes programot. Mi igyekszünk őket piszkálni folyamatosan, most például egy petíciót is indítottunk. És ez miért fontos? Mi azt gondoljuk, hogy nyilván nagyon sok téma van, ami aggasztja, foglalkoztatja a választópolgárokat, és ezekre hogy a politikának erre reagálnia kell, és ezekre vitát kell folytatni, beleértve az egészségügytől, az oktatáson át mondjuk a nyugdíjak kérdéséig, de azt is látjuk, hogy itt van egy újabb fenyegetés, amiről ha valamiről szólnia kell a politikának és a politikai vitáknak, akkor mindenki azt gondoljuk, hogy az éghajlat és az ökológiai válság ilyen. Fel kell tudnia mutatni a politikának arra, hogy erre a problémára milyen válaszokat kínál. Ezen a téren is meg kell mutatnia azt, hogy az indokokat fel kell mutatni, hogy miért is szavazzanak rájuk. Ezekre a kérdésekről is úgy gondoljuk, hogy muszáj vitát rendezni. Miről szólna a politika a klíma és ökológiai válság fenyegetésében, ha nem jelentős részben a klíma és ökológiai válságra adott válaszokról és a megoldásokról. Csak egy példát mondjuk, ha ma már az ENSZ főtitkár is úgy fogalmaz, hogy a szén és a kőolajipar az, ami pusztítja a földet, és ezt meg kell állítani, akkor igenis lesz szíves minden politikus ezt érteni, ezt a jelzést, és elkezdeni a megoldásokról beszélni, és a javaslatokról beszélni, hogy hogy tudunk kikecmeregni ebből a kelepcéből, amiben az eddigi nem törődömség vezetett minket.
Hát azért legyünk őszinték, sok itt a kérdőjel, mert például a napelemek döntő többségét Kínában szénenergiával állítják elő, tehát maga az előállítás az iszonyatosan környezetterhelő, meg szennyező. Az más kérdés, hogy utána ezek a napelemek évtizedeken át környezetbarát módon termelik az energiát, de hát azért sok-sok kérdőjel van. Zárójel bezárva, egy picit Magyarország. Szóval van egy 11 éve regnáló Fidesz kormányunk, amelyik néha bejelenti, hogy ő borzasztóan zöld, és el is hiszik ők legalábbis magukról, majd a gyakorlatban azt látjuk, hogy például konkrétan most 40 milliárd forint nincsen a Velencei tó rendbetételére, miközben ennek a duplája elmegy motorpályákra, meg vadászati kiállításra. Tehát, hogyha a most meglevő garnitúra se képes arra, hogy felmérje, hogy tényleg ez a baj, akkor én nem tudom, mit várunk a következő társulattól.
De összességében azt szoktam mondani, hogy az, hogy a jelenlegi kormányzat elkezdett többet beszélni a környezetvédelemről, mint korábban, mert korábban nem nagyon esett a szó, az önmagában örömteli. Örömteli, mert úgy látszik, hogy felismerték, hogy valamiféle felelősségük van, tennivaló az addigiakhoz képest mindenképpen van itt. Nyilván azt kell mondanom, hogy az, amit eddig vállaltak, az kevés, hiszen tényleg kevés. Ezzel persze egyébként nincsenek egyedül sem az Európai Unióban, sem a világban. Oda kellene eljutnunk, hogy a döntéshozatal legyen az egy céges döntéshozatal, egy önkormányzati, egy állami döntéshozatal, azt felismerje, hogy nem kerülhető meg, hogy a döntéseit azt átutassa egy környezetvédelmi nemzetemi szemléletű szűrőn. Hogy csak egy példát mondjak, hogy nagyon sok ötlet jön egy kormányzati döntéshozatal során, hogy hogyan lehetne ezt meg azt csinálni. Például hogyan lehetne támogatni a családokat. Sem baj nincs a családok támogatásával, csak itt a 21. században ebben a környezeti válság kellős közepén azt mondani, hogy adjunk autók vásárlása támogatást, olyan autóknak a vásárlására, amelyek benzin vagy gázolajat égetnek, ez egy elhibázott politika szerintem. Át kéne gondolni, hogy hogyan lehetne úgy támogatni a családokat, hogy azzal nem növeljük, vagy nem tartjuk szinten a környezetre károsodó kibocsátásokat, hanem csökkentjük. Mivel ez a szemlélet még nincs meg a döntéshozatalban, nem szólt senki, hogy önmagában nem jó, mert ezzel valójában csak a fosszilis energiahordozó felhasználását növeljük, vagy legalábbis szinten tartjuk, és hát inkább olyan támogatást kellene nyújtani, ami a hosszú távú érdekeit is kiszolgálja a családoknak. Ez nem történt még meg. E felé kellene haladnunk, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban, Kínában is, és a többi, és a többi. Azért is örülünk annak, hogy kell azért, mert azt mondom, hogy kell örülni, a kormányzat elkezdett beszélni arról, hogy tisztítsuk meg a tisztát, hogy számoljuk fel a hulladéklerakókat, stb. Stb. Mert azért azt tudjuk, hogy a jobboldali kormányzatok nagyon gyakran kicsit ilyen furcsa, balos dolognak tekintik ezt a környezetvédelmet. Elkezdtek beszélni most már az úgynevezett konzervatív környezetvédelemről, ami szerintem nem baj, mert be kell tudni húzni mindenkit ebbe a hajóba, azokat az embereket is, akik eddig nem foglalkoztak ezzel bármilyen fél alapon, és akkor már beszél erről a témáról a saját közönségéhez, abból olyan nagy baj nem lehet szerintem, csak ezt meg kell tölteni szerintem még nagyon komoly tartalommal. És akkor most mi csak a jelenlegi kormányról beszéltünk, de azt gondolom, hogy nem csak a kormánynak, a kormányzati oldalnak van ebben felelőssége. Ezért is kértük, hogy azokat a jelölteket, akik most az ellenzéki előválasztáson indulnak, hiszen ott várhatunk politikai viták, hogy ők hozzák nyilvánosságra a programjukat, és ezért kértük a jelenlegi miniszterelnököt is, hogy ő is hozza nyilvánosságra a programját, legyen mindenkinek mihez viszonyulnia, induljanak el ezek a viták a mostani előválasztások során, és remélhetőleg majd a tavaszi választás megelőző kampányban is igen jelentős szerepet fog játszani a klímavédelem a választási témák között.
Hát akkor majd ez legkorábban szeptemberben kiderül, hogy kitől kaptátok vissza, és milyen tartalmak vannak a jövőt illetően.
Hát mi azt ígértük, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, hogy ki mit küldött el, küldött egyáltalán nekünk bármit is, és hogy mit küldött, és ezeket igyekszünk összesíteni és összehasonlítani.
Ezzel az IPCC jelentéssel kezdtük, ez ugye az éghajlatváltozási kormányközi testületnek a 6. értékelő jelentése, de ez csak az első fejezet volt, amit most napvilágra hoztak a héten. Ezt még követi több fejezet is?
További 2 fejezet fogja követni, egyik mondjuk így az adaptációs lehetőségekkel fog foglalkozni, nagyon egyszerűsítve, a harmadik pedig a kibocsátások csökkentésével, azoknak a lehetőségeivel fog foglalkozni, tehát mondom, az adaptációval, az emberre gyakorolt és a környezetre gyakorolt hatásokkal, illetve azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni, milyen megoldások vannak erre. Ezek a következő év során tavasszal fognak megjelenni, tél február-május során, ha jól emlékszem, ez a terv, és a teljes úgynevezett szintézis jelentés, vagy szintézis riport az következő év októberében fog napvilágot látni. Én azt gondolom, hogy ez ne akadályozza meg a politikusokat abban, hogy az idei évvégi novemberi klímakonferencián megtegyük a feltétlenül szükséges vállalásokat, és kezdjenek is neki a megvalósításnak.
Az lesz ugye Glasgow-ban, ez a COP26 néven fog futni. Hát reméljük, hogy ott már több konkrétum lesz, ami segíthet a világ végét elkerülni idézőjelben. Köszönöm szépen a beszélgetést Perger Andrásnak, a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelősének. Én Sarkadi Péter voltam, podcasttal legközelebb a jövő szerdán jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 000 tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 000 cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13,5 000-es Facebook táborunkban, a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.